Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és szokásunk szerint először ahhoz a néhány kisgyermekhez szeretnék szólni, akik itt vannak köztünk. Kedves gyerekek, egy bibliás szöveget szeretném, ha megtanulnátok, amely Ézsaiás könyvéből való, és így hangzik: ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, az Úr megelégít téged a szárasságban is. Hát, ti még nem tapasztaltok ilyet, hogy éhség, bőségesen van otthon mit enni, válogatni is lehet. De arról már biztos hallottatok, hogy sokszor beszélnek, talán így a rádió hangjaiból, vagy valahonnét hallottátok, hogy a nagy szárasság volt ezen a nyáron is, és a világszerte sokafelé küzdenek a szárassággal, és a szárasságból, ha nem esik elég eső, bizony könnyen van terméskiesés. És én szeretnék most nektek egy példát mutatni arra a Bibliából, hogy a Jóisten mennyire gondoskodik arról az emberről, aki, hogyha ilyen nehéz idők vannak, akkor még az utolsó élelmét is kész megosztani a másik emberrel, mert az is éhes. Tehát igazi felebaráti szeretetet gyakorol, amilyen van, azt megosztja a másikkal. És ez a példa, amit szeretnék nektek felidézni, Elizeus próféta. Elizeus próféta idején Izraelben nagy szárasság volt, és egyenesen éhínség állt be. Már jött az új esztendő, és már közeledett a termés aratásának az ideje, de az éhség még nagyon nagy volt, mert az előző évi élelem teljesen elfogyott. És azt olvassuk, hogy akkor egy ember elment a prófétához, ugye tisztelték őt, mint így nevezték az Isten embere, és vitt neki a ruhájában 20 kenyeret és ilyen érett árpa fejeket, amit ki lehetett morzsolni és úgy nyersen enni a szemeket. Az éhség idején még az is nagyon értékes. Persze nem olyan nagy kenyerekre gondoljatok, mint amelyek ma vannak, ott ilyen lepényszerű kenyereket sütöttek, azt olyan ruhájába vitte ezeket. És amikor a prófétának odaadta az ő ajándékát, akkor a próféta azt mondta: add a népnek, hadd egyenek. Ugyanis a próféta lakása körül ott voltak a szálláshelyei, az úgynevezett prófétaiskolai hallgatóknak, ezek fiatal emberek voltak, és kiderül a történetből, hogy körülbelül 100-an voltak. És hát a szolgája megszólalt, a segítője a prófétának, és azt mondta: hát mi ez ennyinek? Mintha azt mondta volna: hát uram, neked hozták, hát most egy ideig biztosítva lesz a te élelmed, és ennek semmi értelme ezt ennyi embernek odaadni. De a próféta megismételte: add a népnek, hadd egyenek. Nem akarta ő ezt az ajándékot egyedül felhasználni. És azt mondta: meglátod, hogy elég lesz, és még marad is. Ezt nyilván a Szentlélek sugallta neki, hogy a Jóisten az ő önzetlenségét úgy fogja megáldani, hogy megszaporítja, hogy mind a 100 fiatal ember, aki ott volt, jól lakott ebből az ételből, és még maradt is. És annak az embernek is megvolt a jutalma, aki amikor ez nagy kincs volt, ennyi élelem, az Isten emberének vitte az Isten ügye támogatására, mert ő meg azt láthatta, hogy a próféta önzetlensége nyomán ugyanúgy megszaporodott az a néhány kenyér és az érett gabonafejek, mint később Jézus is, erről biztos hallottatok, hogy megszaporított néhány kenyeret és halat, és egy nagy sokaság is jól lakott belőle. Hát jegyezzétek meg, hogy a felebaráti szeretet azt jelenti, hogy az utolsó falatot is megosztani azzal az emberrel, aki szükségben van, és az Isten azt ígéri, hogy akik ilyen önzetlenek és szeretik a felebarátjukat, mint önmagukat, azokat a Jóisten a nehézségek között is megtartja és megáldja. Ezek után akkor szeretnék felidézni egy mondatot a mai igehirdetés bevezetéseként, Jelenések könyve 19. fejezetének a 9. verséből. Csak egy mondatot emelek ki ebből a Biblia versből, amely így hangzik: ezek az Istennek igaz beszédei. Megkérdezem, csodálatos mondat ez, hogy ilyen létezik, és mi ilyet megismerhetünk, amiről ezt olvasjuk, ezek az Istennek igaz beszédei. Ugye itt a Földön még az emberi viszonylatban is óriási dolog az igaz beszéd. Igaza van a magyar költőnknek, aki azt mondta, hazugság, irtóztató hazugság mindenütt. Soha nem volt igazabb, mint ma. Nem véletlenül óvott minket Jézus is a végidőkre vonatkozó beszédében, hogy vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Hiszen e világ fejedelmét úgy jellemezte Jézus, hogy a hazugság atya. És hogy ebben a világban itt állnak rendelkezésre olyan beszédek, amelyekre rá lehet tenni ezt a hitelesítő pecsétet, hogy ezek az Istennek igaz beszédei. Micsoda kincs ez? Micsoda érték? És érdekes megfigyelnünk a szöveg összefüggését. Én most csak így szóban foglalom össze, ugye ezt mondtam, hogy Jelenések könyve 19. fejezetében a 9. vers, és előtte a 7.-8. vers arról szól, hogy János apostol profétikus látomásában már Krisztus eljövetelét követően, mert erről szólt majd ebben a fejezetben, mennyei, de azt megelőzően már hangzanak a mennyben ezek az örömteljes szózatok, hogy eljött a bárány menyegzője, örüljünk és örvendezzünk és adjunk dicsőséget néki. És tudjátok, hogy ez mire vonatkozik, ami a Biblia sokszor hasonlítja Krisztus és a népe kapcsolatát házassági szeretett szövetséghez, és a bárány ugye Krisztust jelképezi, és a bárány menyegzője az, amikor a megváltott népével örökre egyesül, és ennek az ünnepét tartják a mennyben. Erről szóltak ezek a szózatok. Ugye Krisztus is beszélt földi életében a királyi menyegzőről, amit a mennyei atya szerez az ő fiának. És miért éppen itt mondja ezt a nyomatékot, hogy ezek az Istennek beszédei? Hogy mi ne tekintsük ezt mesének, vagy szép álomnak, hanem biztosan beteljesedő valóságnak. Ezért is mondja, boldogok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És hozzáteszi, ezek az Isten igaz beszédei. Ezt ne valami ködös bizonytalanságnak tekintsd. Ez beteljesedő, bizonyos valóság lesz. És érdekes, ha csak egyet lapozunk a Bibliában, Jelenések könyve 21. fejezetének az 5. versében megint találunk egy hasonló nyomatékos mondatot. Így olvasom, és mondta az, aki a királyi széken ül, ímé mindent újjá teszek, hallotta János apostol látomásában. És mondta nékem, írd meg, mert a beszédek megbízhatóak és igazak. Tehát megint azt látjuk, hogy az üdvösséggel, az üdvösség beteljesedésével kapcsolatban hangzik el ilyen nyomaték, hogy ezek a beszédek Isten igaz beszédei. Ezek a beszédek megbízhatóak és igazak. Miért éppen itt hangzik el ezekkel a kijelentésekkel kapcsolatban? Fölteszek most nektek egy érdekes kérdést. Van-e honvágyatok Isten országában? Ugye mit nevezünk honvágynak? Mire használjuk ezt a kifejezést? Mikor valaki visszaemlékezik valami olyan helyre, vagy olyan körülményre, ami nagyon szép volt, jó volt, amihez neki nagyon szép emlékei fűződnek, és visszavágyódik oda. De nekünk tapasztalati ismeretünk az Isten országáról nincs. Mi ezt még nem láttuk a szemünkkel, és most ilyen csodálatos dolognak kellene bekövetkeznie, hogy nekünk honvágyunk alakuljon ki az eljövendő Isten országába. Hogy ne csak üres beszéd legyen, amikor mondjuk, hogy jöjjön el a te országod, ami mögé szinte semmit nem gondolunk. És ezért a Jóisten ilyen kegyelmes, hogy ide még ilyen nyomatékot tesz, mikor ezekről beszél, hogy mi ezt ne tekintsük mesének, álomnak, szép álomnak. Ez a valóság, ez bizonyosan beteljesedő valóság lesz. És boldogok azok, akik oda jutnak. És én azt gondoltam, hogy szenteljük a mai ige hirdetést annak, hogy egy kicsit gondolkozzunk arról, hogy mi is az a végső üdvösség, mi is a keresztény életnek a végcélja. Mert Pál apostol, tudjátok, sokszor használja ezt a hasonlatot, hogy úgy fussunk, mint a versenyfutók futnak a célért, de az a furcsa helyzet van, hogy ki fog azért a célért küzdeni és oda igyekezni, ha az csak egy ködös bizonytalanság a gondolataiban. Egyszer csinálhatnánk egy kis próbát, megkérdezhetnénk magukat, kereszténynek valló ismerősöket, vagy akár a saját társainkat, hogy te neked milyen gondolataid vannak a végső üdvösségről. És azt tapasztalnánk, hogy rendkívül bizonytalan ósza gondolatokat hallunk. Nekünk pedig fontos, hogy ez egy ismerős hely legyen. Isten azért adott róla kijelentéseket, hogy mi ismerkedjünk vele, és mi nekünk a gondolataink és az érzéseink úgy alakuljanak, hogy nekünk egy jövendő dologra legyen honvágyunk, az eljövendő Isten országába. Ez a reménység a legcudarabb körülmények között is megtart. Nagyon szeretem a Péter apostol első levele, első fejezetében, a 3.-4. verset, ahol azt írja az apostol: hálát adunk az Istennek, hogy újonnan szült minket élő reménységre, Krisztusnak a halálból való feltámadása által, és így folytatja, romolhatatlan, hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számunkra. Hát erről szeretnék szólni én most nektek, erről a romolhatatlan, hervadhatatlan örökségről, amely Istennél készen van, ahogy ott is folytatja az apostol, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Hát ez a bizonyos végső nagy szabadulás, célba érkezés, ugye Jézus visszajövetelével kezdődik. Én csak olyan mozaikszerűen szeretnék szólni néhány olyan dologról, amire talán nem gondoltunk, vagy nem töprektünk eleget az írásnak ezeken a kijelentésein. Ezért Jézus visszajöveteléről is összesen csak annyit mondok, hogy azt gondolom mindegyikünk számára ismert, hogy a Biblia úgy beszél róla, mint valóságos, történelmi, látható, kozmikus, megrendítő kozmikus eseményekkel kísért történésről. De én most csak annyit emelnék ki, hogy ugye a Biblia azt mondja, hogy maga Jézus mondta, hogy az ő eljövetelét olyan nyomorúságos idő előzi meg, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenni. És ha ekkor, ebben a borzasztó feszültségben, ebben a kétségbeesítő helyzetben egyszer csak bekövetkezik ez a hihetetlennek látszó esemény, akkor azok, akik erről tudtak, ebben hittek, akkor hogy kiáltanak fel? Ézsaiás 25.9 szerint. Így olvassuk ott Ézsaiás könyvében, hogy így kiáltanak: ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításának. Micsoda felszabadulás van ebben a felkiáltásban, nem? Mintha azt mondanák, ez hihetetlennek látszott, és olyan elveszett helyzetben voltunk, de nem csalt meg, de beteljesedett, úgy, ahogy Isten mondta. Ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításának. Azután folytatnám azzal, hogy a Biblia szerint Jézusnak a visszajövetele egybeesik, egyidejű ezzel az első feltámadás. Az örök élet örökségét elnyerő embereknek a feltámadása, illetve ezzel egyidejűleg, akik életben érik meg, és Isten elfogadta őket, az ő átváltozásuk. És erről szoktunk mi gondolkodni? Olyan jelentőség teljesen azok, amiket a Biblia mond. Például a Filippi levélben így olvassuk, Filippi levél 3. fejezet 20-21. vers ezt mondja: a mi országunk a mennyben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. Vagyis a mintája annak az átváltozásnak a Krisztus, a feltámadott Krisztus. Elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. A Korintusi első levél 15. fejezetében pedig azt írja Pál apostol, ha az ember eltemettetett erőtlenségben, feltámasztatik erőben és dicsőségben. Így próbálja az ember kicsit ezt reálisnak elgondolni. Hát gondolom, köztetek is vannak, akik szoktak osztálytalálkozóra menni, középiskolai osztálytalálkozóra főként, és hát egy idő eltelik, és akkor az ember úgy csodálkozik, hogy egy megöregedett osztállyal találkozik. Magát megszokja az ember a tükörben, de olyan különös, hogy öregebb kiadásban látja azokat, akiket jól ismer. De el tudjátok képzelni ennek a fordítottját? Mondjuk egy visszafiatalodott osztály erőben, dicsőségben, legjobb mi voltában nem tudjuk elképzelni. És a Szentírás határozottan ezt ígéri. És akkor arra is szeretnék egy pár rövid szót fordítani, hogy vajon milyen szerepük van Isten angyalainak, akik Jézussal együtt jönnek. Több helyen is azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor Jézus jön, vele jönnek a szent angyalok mind. Maga Jézus is így mondta, hogy mikor az emberfia eljön, belül az ő dicsőségének királyi székébe, és vele a szent angyalok mind. Nem tudjuk, mennyien vannak az angyalok. Az a bibliai kifejezés, amivel találkozunk az Ószövetségben, és átveszi az Új Szövetség is, hogy ezerszer ezren és tízezerszer tízezren, az a végtelen soknak a kifejezésére szolgál, tehát felesleges beszorozni. Pontos számot nem tudunk, egy olyan kifejezés szerep, hogy rendkívül sokan vannak. Elgondolkoztatok azon, hogy akik feltámadnak Ádámtól fogva minden nemzedékből, és akik átmennek ezen az átváltozáson, azok hogyan tudják ezt feldolgozni? És azon kívül sokan egész életükben hívő emberek táplálták azt a reményt, hogy ott majd Krisztusban meghalt szeretteikkel találkoznak. Hogy fognak egymásra találni a feltámadás, vagy az elváltozáskor? Hát én azt hiszem, hogy Isten angyalai nem díszkíséretnek jönnek Jézussal, hanem mindegyiknek meg lesz a feladata. Ugye van egy utalás a Bibliában a személyes angyalra, egyetlen egy van ilyen, amikor Jézus azt mondta a kisgyermekekről, hogy az ő angyalaik mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Feltételezhetjük, hogy a kisgyermek kor után, különösképpen a őszintén hívő emberek mellől nem tűnik el ez a személyes angyal, hanem végigkíséri az életüket. Hát itt Isten angyalaira óriási szükség lesz, ők, akik ismerik azt, akinek a személyes angyala volt, hogy segítsenek nekik feldolgozni, hol vannak, akik évszázadokkal ezelőtt haltak meg. Hol vannak, mi történik most, mi következik most, és akik ezeket a találkozásokat tudják összehozni. Én úgy gondolom, hogy a mennyben olyan tökéletes forgatókönyvet készítenek erre az eseményre, amilyen tökéletességet a természet világában látunk Isten teremtett dolgaiban. Valamilyen tökéletes tervet készít, minden angyal tudja az ő dolgát. Azt mondta Jézus, összegyűjtik az ő választottait az ég négy szele felől. De hát ez nyilván nem egyszerűen szimplán azt jelenti, hogy valamilyen sorokba rendezik őket, hanem ezeket a találkozásokat ők rendezik, és ők segítenek mindenkinek feldolgozni azt a csodálatos dolgot, amit most velük történt. Sokszor az jut eszembe, hogyha nem kapnának újjáteremtett testet ezek a megváltottak, talán nem is tudnák fizikailag elviselni azt a kifejezhetetlen örömet, azt a csodáknak, áldásoknak, meglepetéseknek a sokaságát. Jézus azt mondta erről az időről, akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuk országában. Ugye, ha valaki nagyon örül, azt mondjuk, hogy ragyog az örömtől. Ha valami kifejezhetetlen örömet akarunk érzékeltetni, akkor erre nincs jobb kifejezés, hogy fénylenek, mint a nap. És az Isten angyalaira nagy szükség van. És az újjáteremtett testben képesek mindezt a csodát feldolgozni, értékelni, örülni neki. De aztán nézzük tovább. Ugye azt olvassuk a Szentírásban, hogy akkor beteljesíti Krisztus azt az ígéretét, ahogy mondta, hogy elmegyek, eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hozzátette, az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna néktek. Tehát a mennybe viszi őket. Erre gondoltunk valaha? Ma olyan turista láz van a világon. Minden, az emberek mindent látni akarnak. Minden különlegeset, ami ezen a világon van. Olvastam egy ilyen nagyon egyszerű kis hívő írásban. Azt mondta, hogy őt nem bántja, hogy ő erre neki nem telik, meg nem is vágyik rá. Azt mondta, lesz nekem ennél külön utazásom. És utalt arra, hogy Krisztus ezt ígérte. Úgyhogy ez valami felfoghatatlan dolog. És ott kerül sor, már a mennyben kerül sor, ahogy keleten is mindig használta a Biblia menyegző hasonlatát, és ott az volt a szokás, hogy a menyegző az mindig a vőlegény apja házában történt. Gondoljatok arra, hogy a tíz szűz példázatában is arról van szó, hogy elmegy a vőlegény elkérni a mennyasszonyt a szüleitől, a mennyasszony házához, utána a két menet egyesül, és mennek a vőlegény apja házához, ahol a menyegzői vacsora van. Csak hogy itt a vőlegény és a mennyasszony atya ugyanaz, és az atya házában van a királyi mennyegző. És ezen is így elgondolkodhatunk, hogy miért mondja akkor a nyomatékkal az írás, boldogok, akik a bárány mennyegzői vacsorájára hivatalosak. És ezek az Istennek igaz beszédei. Nem tudom, hogy milyen tökéletes ünnepet tudnak rendezni a mennyben. Ez valahol talán a megváltás célba érkezésének az ünneplése. Talán bemutatkoznak a megváltottak, talán a tapasztalataikról szólnak, fogalmunk sincs róla. De a mennyben biztos tudnak egy tökéletes ünnepet rendezni. Nekem az is sokszor eszembe jut, hogy Jézus miről beszélt, hogy ki mindenkivel találkozhatunk a bárány mennyegzői vacsoráján. Azt mondta, Sába királynője feltámad az ítéletkor. Nekem sokszor eszembe jutott, hogy szeretném megkérdezni tőle, hogy milyen nehéz kérdésekkel kísérkedte Salamon. Milyen nehéz kérdések voltak a szívén 3000 évvel ezelőtt. Aztán azt is mondta Jézus, Ninive férfia is feltámadnak az ítéletkor. Mindegyikünk gondolhatunk különböző bibliai szereplőkre is. Milyen lesz ez a bárány menyegzői vacsorája? És utána következik a Biblia szerint, ez még mind az üdvösség kiteljesedése, a célba érkezés felé haladás. Tehát Krisztus eljövetelétől kezdve így bontakozik ki sorozatban, és utána következik az, amit én így szoktam nevezni, hogy ezer éves iskolába járunk. Ugye Jelenések könyve 20. fejezetének a 4. verse mondja, hogy a atya házába mennybe megváltottaknak adatik ítélettétel, és élnek és uralkodnak Krisztussal ezer esztendeig. És ez olyan különös nekünk adatik ítélettétel, és uralkodnak Krisztussal együtt. Hát nem arról van szó, hogy ők szabjanak ítéletet bárkire, mert a Biblia ugye azt mondja, hogy még ezután kezdődik a végső egyetemes ítélet második szakasza, ott a mennyben. Ugye Péter apostol írja a levelében, hogy Isten házán kezdődik az ítélet, az lezajlik számunkra láthatatlanul még Jézus eljövetel előtt, mert addigra el kell dönteni, hogy kik nyerhetnek üdvösséget. És a második része azok fölött, akik nem engedelmeskedtek a Krisztus evangéliumát, még ezután kezdődik. Ugye Krisztus mondta a földi életében, hogy az atya sem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen neki adta. Tehát egész biztos, hogy csak Krisztus az, aki ítéletet és döntést hoz, de viszont a megváltottakat belevonja az ő ítélkezésébe. És ők, akik itt talán megalázottak voltak a földön, most ott lehetnek Krisztussal együtt, és megérthetik, hogy Isten mikor, mit cselekedett, miképpen dönt emberek sorsa felől. Ez egy fantasztikus dolog. Ugye azt mondja a Biblia, hogy amikor ez az ítélet véget ér, akkor nem tudják visszatartani ezt a kiáltást, hogy nagyok, csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. igazságosak, igazak a te ítéleteid, ó szentek királya, mert a te ítéleteid nyilvánvalóká lesznek. Tehát ő előttük nyilvánvalóká lesznek az Isten ítélet. Hogyan döntött minden egyes ember sorsa felől? De gondolhatjuk, hogyha ez az ítélet ugyanúgy végigmegy nemzedékeken, az első nemzedéktől fogva, tulajdonképpen az egész jó és gonosz küzdelmét, az egész Isten megváltása terve körüli küzdelmet, azt ők őt áttanulmányozzák a Krisztussal együtt, Isten szemével. Érdekes, hogy Pál apostol ír a legtöbbet erről a korintusi első levélben. Ja, arra lehet gondolni, hogy ő aztán mondja a korintusi második levélben, hogy ő 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig, és hallott kimondhatatlan beszédeket, vagyis közvetlen kinyilatkoztatásokat is kapott, és akkor taníthatta Isten őt olyan dolgokra, amelyeket a korintusi első levélben olvasunk. Mert azt olvassuk a 4. fejezet 5. versében, azt mondja, hogy idő előtt semmit se ítéljetek, míg nem eljön az Úr, és megjelenti a sötétség titkait, és napvilágra hozza a szívek tanácsait. Milyen érdekes ez, miután eljön az Úr, ugye ebben az 1000 éves ítéletben lesz, hogy napvilágra hozza a sötétség titkait. Olyan sokszor küszködünk a bűn eredete kérdéssel, nem tudjuk elképzelni, hogy hogy tudott az elindulni a mennyben. Nos, ebben az 1000 éves iskolában erről is kapunk igazi kinyilatkoztatást, mert azt mondja, a sötétség titkait is napvilágra hozza, a sötétség birodalmának titkait, és megjelenti a szívek tanácsait. Mennyit fogunk ott megérteni, hogy az Isten ítéletei nem a felszínen vannak, nem a cselekedetek külső látszat után mennek, hanem a szívek tanácsait ismeri, és a szívek tanácsai alapján hozza meg az ő végső döntését. Aztán a másik helyen a korintusi első levél 6. fejezet 3. versében pedig így fogalmaz Pál apostol. Nem tudjátok, hogy a szentek a világot ítélik meg? Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk megítélni? Hát biztosan sejtitek, hogy ezek az angyalok csak is Sátán angyalai lehetnek, a démonok, mert ez az ítélet második szakasza rájuk is kiterjed. Nem csak azokra az emberekre, akik nem engedelmeskedtek Krisztus evangéliumának, hanem Sátánra is, démonaira is. Ennek az ítéletnek a végén már minden, a bűn minden nyomának az eltüntetése fog következni. Itt zajlik az ítéletek meghozatala. És akkor milyen különös ez, azt mondja, a világot ítélik meg. Ebben benne van az, hogy még egyszer mondom, a megváltás műve körüli egész nagy küzdelemnek a történetét megértik, megismerik. És aztán nagyon érdekes az, amit a korintusi első levél 3. fejezetében ír az apostol. Azt írja, hogy ott a manapon, majd akinek a munkája megmaradt, az jutalmát veszi, és aki pedig ő maga megmaradt, de csak úgy, mint a tűzön keresztül, és a munkája elveszett, az pedig kárt val. Hát ez meg mire vonatkozhat? Ugye gondoljunk arra, hogy sokszor szeretnénk a saját életünk dolgait is látni Isten szemével távlatban. És azt mondja, ott ez megtörténik. Azt mondja, hogy akinek a munkája megmarad, jutalmát veszi. Hát nem osztanak a mennyben se a tárgyi ajándékokat, se kitüntetéseket, hanem nagyon jó leírást olvastam erről egy könyvben, amely azt mondja, hogy mi is ez a jutalom, hogy jutalmát veszi, a munkája megmarad. Azt írta példaként ez a szerző, hogy ha például a szegény özvegyasszony ott ebben az 1000 éves iskolában meglátja azt, hogy az ő 2 filléres adománya, amit a perselybe dobott, és amiről Jézus megemlékezett, és azt mondta, többet adott mindenkinél, mert nem a fölöslegéből adta, amilyen volt, mindenét odaadta. Azt mondja, látni fogja, hogy az ő odaadó, hálás adománya évszázadokon, vagy évezredeken át hány embert indított meg, és hogy abból az inségeseken segítettek, kórházak, szanatóriumok épültek a szenvedés enyhítésére, amikor embereket az ő adománya indított meg. Tudjátok, olyan ez, mint amikor bedobunk egy kavicsot a tóba, és körülötte különböző átmérőjű koncentrikus körök keletkeznek. Mi nagyon keveset látunk abból ebben az életben, hogy az őszinte Szentlélek által indított igaz cselekedeteinknek milyen gyümölcse van. De ott ilyen koncentrikus körökben látjuk, mint nagy-nagy óriási távlatban. És mire vonatkozik az, amikor azt mondja, hogy akinek pedig a munkája elvész, de ő maga mégis megmenekül, mint egy tűzön keresztül kárt vall. Ugye, ott pedig arra kell gondolnunk, hogy azért tudunk mi ilyen bibliai személyeket, akik eltékozolták az életüket, és aztán mégis az Isten kegyelméből megtérésre jutottak és üdvözülnek, és azt mondja, ott még ők is szembesülnek ezzel. Például eszünkbe juthat mondjuk Lót. Ő maga megőrizte az Isten hitét, de az egész élete munkája elveszett. Családja is sajnos. És eszünkbe juthat még inkább Salamon, aki olyan jól indult, és aztán, mikor eltávolodott Istentől, akkor megpecsételte Izrael egész további történelmét, mert ő bálványoknak emelt szentélyeket, és utána a bálványimádást nem lehetett többé kiirtani Izraelből, és halál után már ketté szakadt az ország, és ment a végzetes úton. De Salamon végül, ugye ennek a dokumentuma, a Prédikátor könyve, mégis visszatért Istenhez teljes szívből, és ő is üdvözülni fog. És az is egy érdekes kérdés, hogy vajon az 1000 éves ítélet alatt ejtünk-e még könnyet. Mert a Bibliában azt találjuk, hogy csak akkor mondja a Biblia, hogy Isten eltöröl a szemükről minden könnyet, amikor az újjáteremtésről ír a Jelenések könyve 21. fejezet elején. Én magam úgy gondolom, hogy az 1000 év alatt mi fogunk még könnyet ejteni. Hála könnyet, öröm könnyet, csodálva az Isten tetteit. És akik például munkája elvész, de ő maga megmenekült, azok is hála könnyet ejtenek. Már nem keseregni fognak. Fájni fog, hogy mennyivel jobban lehetett volna. De ez olyan könyv lesz csak, amit Arany János fogalmazott meg olyan szépen. A könyv nem éget már, csak ragyog. Ezek ilyen könnyek lesznek ott, azaz 1000 éves ítélet alatt. És gondoljatok arra, hogy az 1000 év alatt ezek a megváltottak mennyire megismerik egymást, de mindenek felőtt mennyire megismerik Isten, mennyire megértik őt, és mennyire felzárkóznak egymáshoz a különböző korokban élt emberek, hogy igazi közösséget tudjanak alkotni az újjáteremtett földön, ahhoz erre óriási szükség van. És jó lenne az, ha Isten csak úgy lezárná a történelmet, hogy aki üdvözül, az üdvözül, aki elvész, az elvész, és nem tisztelné meg a megváltott embereket azzal, hogy az ő gondolatait nyilvánvalóvá teszi eltük, az ő intézkedéseinek a miértjét feltárja, hogy igazán megismerhessék őt minden dologban az ő eljárásának az igazságosságát. És azért is teszek erre ilyen hangsúlyt, mert ez nagyon kevés keresztény tud erről, hogy ez az 1000 éves ítélet miben áll. Ez az nagyon szomorú tény, hogy a legtöbben úgy értelmezik, hogy ez Jézus 1000 éves királysága lesz itt a földön. És arra külön felhívom a figyelmet, hogy ma nagyon ez van érlelődőben. Minél jobban megrémülnek az emberek a földünkről lévő tragikus dolgoktól, annál inkább már készenlétben ott van, hogy egy vallások egysége, és azok egysége a világi hatalmakkal el fogja hozni a földi Isten országát. Majd csak figyeljük meg, hogyan bontakozik ez ki. Éppen most olvastam, hogy az új pápa, 14. Leó pápa is így nyilatkozott a katolikus törvényhozókról. Vatikánban tartott konferenciáján Augustinusra hivatkozott az ő Isten városáról című könyvére, és azt mondta, Isten országa értékeit be kell építeni a földi országba. Nem döbbenetes mondat? Isten országa értékeit a földi országba kell beépíteni. De hivatkozhatnék arra is, hogy például, amikor most ugye volt a gázai háború nyomán az a látványos, szimpadias tűzszünet egyezmény, akkor mit mondott Trump elnök ott a beszédében? Azt mondta, ez nem csak egy háború vége, ez a terror és a halál korszakának vége, és a hit, remény és Isten korszakának kezdete. Ez egy nagy egyetértés és tartós harmónia kezdete. Hát ezt nem ma ő találta ki, ez van az amerikai evangélikálok gondolkodásában is, hogy most már ezután, a sok borzalom után ennek kell következni, egy igazi harmóniának, egy globális összefogásnak, amelyben Isten is a helyén van, a vallás is a helyén van. És ezért hívom fel erre a figyelmeteket, hogy milyen könnyen elfeledkezik az ember arról, amit Jézus olyan egyértelműen mondott, azt mondta, az én országom nem e világból való. És hiába kísértette Sátán, és hiába akarta a lelkesült tömeg királyát tenni, ő nem akart e világon királyságot alapítani, a bűnnel fertőzött világon. Tehát ezért komolyan kell gondolkoznunk és megismernünk, hogy mennyire egészen más mond a Biblia arról az ezer éves korszakról. De én úgy gondolom, hogy ez az ezer éves iskola egy csodálatos kiváltság. Megvallom, én nagyon vágyom oda, hiszen mit ezen a földön itt próbálunk megérteni az írás titkait, próbáljuk Istent megismerni, de micsoda perspektíva tárul ki ott mindannyiunk előtt. És akkor még egy picit lépjünk tovább. Ugye azt olvassuk, hogy ennek az ezer évnek a végén Krisztus újra megváltottak a földre jön, amit világosan olvashatunk Jelenések könyve 20. fejezetében. Lezajlik az a rövid szomorú intermezzó, az ítélet hirdetés a kárhozottak felett, és az ő megsemmisítésük. És utána a 21. fejezet, ebben azt olvassuk, hogy ezután láttam új éget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. És idéztem már azt az 5. verset is, ahol a királyi székben ülőtől hallotta János apostol a kijelentést, ímé mindent újjáteszek. És akkor egy érdekes dolgot szeretnék felvetni. A más gyülekezetben is megkérdeztem már, most itt nem várok válaszokat, már az időnk is rövid el van szabva, de megkérdezem, hogy amikor azt mondja, hogy láttam új eget és új földet, akkor most ez az újjáteremtés mire vonatkozik? Ez eget, új eget és új földet. Hát azt gondolom, kizárjuk, hogy az univerzum újjáteremtésére vonatkoznék, mert nincs miért azt újjáteremteni, a bűn csak a mi földünket fertőzte meg. De miért mondja azt, hogy új eget és új földet? Mit kell érteni itt az ég fogalmán? Hát ugyanazt, amit a Biblia első lapján, amikor azt mondja, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És akkor ott olvassuk, hogy a 4. napon teremtette a napot, a holdat és a csillagokat. Tehát magyarán, amikor így beszél, hogy eget és földet, ez a mi naprendszerünket jelenti benne a földdel, amit a csillagászok mindig mondanak is, hogy ez egy összetartozó, szorosan összetartozó rendszer, és az egész naprendszerben való elhelyezkedésének a földnek szerepe van abban, hogy itt magasabb rendű élet lehet ezen a földön. De akkor azt a kérdést teszem föl, hogy a naprendszert miért kell újjáteremteni? Néha hallottam ilyen válaszokat, hát már annyi űrszemét van, meg már az ember próbál más bolygókra eljutni a naprendszeren belül, de egyik sem, nem erről van szó. Gondolkoztatok azon, hogy miért kell még a naprendszert is újjáteremteni, nem csak a Földet, amely bűnnel fertőződött? Azt olvassuk a Jelenések könyve 21. fejezetében, meg a 22-ben is, hogy ott éjszaka nem lesz az újjáteremtett Földön. És nincs szüksége a városnak sem a Holdra, sem a Napra, hogy világítsanak benne, mert Isten dicsősége világítja meg. Hát akkor világos, hogy az egész naprendszert is újra kell teremteni, újjá kell tenni, mert már itt nem így működik a dolog, hogy a földünknek a naphoz képest a tengely körüli megfordulása létrehoz egy 24 órás napot, aminek egyik fele sötét, a másik fele világos, mert az éjszaka nem lesz. És világítás széljában sem a napra van szükség, hanem ugye sokan megütköznek a bibliai teremtés történetben, amikor azt mondja, hogy Isten rögtön mondta, hogy legyen világosság a teremtés kezdetén, pedig a napot csak a negyedik napon teremtette. De hát a Biblia nem magyarázza meg, de tud olyan világosságról a Biblia utolsó lapján is, ami nem a naptól származik. Nem tudjuk megmagyarázni, mi az, hogy Isten dicsősége világosítja meg, de nincs szüksége sem a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne. Ez egy valóban egészen újjáteremtett világ. És nem tudom, azon is gondolkoztatok-e, hogy az első teremtést, amikor Isten csak szólt és meglett, parancsolt és előállottak a dolgok, nem láttuk. De mivel a megváltottak már ezt megelőzően lejönnek Krisztussal együtt a földre, ők biztonságban vannak ott a mennyből alászállt Jeruzsálemben, körülöttük aztán elpusztít az a bizonyos tűz mindent, és utána látni fogjuk ezt az újjáteremtést, hogy Isten hogy teremt újjá mindent. Ennek már tanúi lesznek, mert ők már itt vannak. Ott megőrizte őket az Isten a mennyből alászállt új Jeruzsálemben, körülötte pedig, ahogy a Biblia mondja, tűz száll alá az égből, és megemész mindent, eltünteti a bűn minden nyomát, és utána jön az újjáteremtés. Annyira szükséges, hogy ezekről a dolgokról gondolkozzunk. Aztán milyen különös az, hogy van egy énekünk, ezt fogjuk énekelni a végén, aminek ez a refrénje, hogy mennyei otthonom éden, békédre vágyom én, de amikor ezt olvasod, mennyei otthonom, legtöbben arra gondolkoznak, hogy a mennyország. De hát a Biblia szerint nem. Az Istennek a megváltási terve csak akkor kerek, akkor ér célba egészen, amikor mindent újjáteremt, amit a bűn elrontott. Amikor a földet újjáteremti olyan tökéletessé, mint a kezdetben, amikor látta, hogy minden, amit teremtett, igen, jó. És olvassuk el a 37. Zsoltárt otthon, legyen egy kis házi feladat, mert 3000 éves Zsoltár, Dávid Zsoltára, ihletett Zsoltár, és ebben olvashatjuk, hogy végig az újjáteremtett földről van szó. Ugye, hogy innét vette Jézus is, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. És hányszor emlegeti a Biblia ezt az öröklést? A Jelenések könyve 21. fejezetében is azt mondja, aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem. Mi az, amikor valaki örököl valamit, átadnak valamit, amit ő nem tett semmit, amit ajándékba kap. Szülők szívesen adnak örökséget gyermekeiknek, és az Isten milyen szívesen ad örökséget. És ez azt jelenti, hogy amikor kezdetben megteremtette a földet, akkor is átadta az embernek. Azt mondta, most uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, és mindent lábaik alá vetett. Aztán az ember eltékozolta ezt az örökséget, tönkretette ezt a földet, pusztította ezt a földet. De amikor Isten újjáteremti, akkor megint azt mondja, gyertek én atyának áldottai, örököljétek a számotokra készítetet. Tehát az újjáteremtett föld a végső otthon. De mégis igaza van a 150-es éneknek, amikor a refrénje úgy hangzik, hogy mennyei otthonom éden. Mert valami olyan csodálatos az Istennél, hogy nem csak, hogy helyreállítja azt, amit a bűn elrontott, hanem még valami annál többet is ajánlott a megváltott emberiségnek. Mert félreérthetetlenül azt olvasunk, hogy Istennek és a báránynak királyi széke ott lesz, az újjáteremtett föld új Jeruzsálemében, és látják az ő arcát, és azt is mondja, hogy Isten velük lakik, maga az Isten lakik velük az ő Isten. Hát akkor az újjáteremtett föld is mennyei otthon lesz, mert a mennyei világ ide száll alá a földre. Ez a föld, amely a legtávolabb volt Istentől. Ezek az emberek, akik elszakadtak Istentől, akiket a bűn megfertőzött, de akiket Isten megmentett, Most ezek lesznek hozzá a legközelebb az örökké valóságonál. Tehát milyen ígéret ez, hogy Istennek és a bárhánynak király széke is itt lesz, és maga Isten lakozik velük. Nem szeretném tovább nyújtani, még sok mindent mondhatnánk el, hogy az újjáteremtett földön végtelen a fejlődés, ott bontakozik igazán, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Ott már nincs bűn, nincs válaszfal Isten és ember között, nincs akadálya az emberben lévő összes lehetőség kifejlődésének. És azt is olvassuk Ézsaiás könyvében, hogy ott a régiek észbe se jutnak, nem is említetnek. Mikor van az, hogy valami régi dolgok már többet eszünkbe juthatnának, de nem jutnak eszünkbe. Amikor nem nyugtalanít onnét semmi, és nem hiányzik onnét semmi. Így lesznek a megváltottak, hogy már tökéletes az emlékezetük, mindenre emlékeznek, azt nem, azt az újjáteremtett testbe is átvitték, emlékezhetnének. De eszükbe sem jut, mert mindenfelől megnyugodtak, mindent megértettek, és nem hiányzik semmi, nem kell nosztalgiázniuk, hogy valami, ami jó volt, tökéletes volt, az itt nincs. Ez egy óriási mondat, ez is a Bibliában. És végül befejezném azzal, hogy újra megkérdezem, van-e honvágyunk Isten országában? Ilyen jövőben néző honvágyunk akkor lehet, ha mi gondolatban sokat foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, és mindig ott van Istennek a pecsétje rajta, hogy ezek az Istennek igaz beszédei. És nekünk egy reális valóság a lelkünkben, ez a romolhatatlan, hervadhatatlan örökség. Olyan csodálatos ez a fogalom, romolhatatlan, hervadhatatlan örökség, bizonyos, a készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, írja Péter apostol. Egy mondatot szeretnék idézni, ezt valahol Ellen White egyik könyvében olvastam, egy nagyon megpróbált főorvosnak írta, akinek nagyon nehéz életszakasza volt. Azt írta neki, bármit veszítesz ide lent, tök hírd el, hogy elnyered a mennyet. És nekünk is így kellene gondolkoznunk, bármit veszítünk ide lent, ezt az örökséget nem veszíthetjük el. Ezt a viszontlátást, ezt az olyan emberek közösségében lenni, és az Istennel szintről szintre közösségben lenni. Ezeket nem veszthetjük el. Tehát jó lenne, ha belénk is belénk, és bármit veszítesz ide lent, tökéld el, hogy ezt a mennyei világot az újjáteremtett földön, ezt elnyered. Én gondolom, talán nem volt hiába való, hogy kicsit serkentgettem az emlékezetünket, és bíztattam mindenkit, hogy sokat idézünk gondolatban ezen a reménységen, ezen az örökségen, és akkor nekünk mindig van okunk örülni ezen a földön is, mert ez hervadhatatlan, romolhatatlan, elveszíthetetlen, ha mi el nem veszítjük. A Jóisten segítsen bennünket, hogy ne csak formailag énekeljük, hogy én oda vágyom, hanem igazi honvágy legyen a szívünkbe, Isten országába. Amen.